Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit megírva találunk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 25-től a 35. versig a következőképpen. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön én utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földre, sem a trágya dombra nem való, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mindenki menekülni akar a rossz idők elől. Mindenki feljebb akar lépni, hogy előnyhöz jusson, hogy könnyebbé vagy biztonságosabbá tegye az életét. És az első században a zsidók számára az átlagember egyetlen reménye az volt, hogy a dolgok jobbra fordulásában bíztak, az volt, hogy a Messiás eljön közé. Évtizedeken át vándor tanítók, rabbik jártak, akik felszabadulást hirdettek, sőt néha még gyógyították is az embereket. Nem volt tehát szokatlan, hogy hatalmas tömegek özöllöttek Jézushoz. Mindannyiuknak szüksége volt valamire, és mindannyiuknak más-más elvárásaik voltak. Néhányan gyógyulást akartak, mások gazdasági vagy politikai változást akartak, és néhányan csak azt akarták mondani, hogy látták azt az embert, akiről mindenki beszél. De Jézusnak éppen ez volt a problémája. Jézusnak az volt a csúnya szokása, mondhatjuk így is idézőjelbe téve persze, hogy igazat mondott. Amikor az emberek eljöttek hozzá, olyan dolgokról beszélt, mint az a tanítványság, ami az ő követését jelenti, és a keresztnek a felvétele, nehéz utak és szűk kapuk. Mondhatjuk úgy is, hogy Jézus nem volt valami jó üzletember, hogyha üzletember akart volna lenni. Ha azt akarta, hogy az emberek kövessék őt, akkor miért nem várta meg, amíg aláírják a kipontozott vonalat, a szerződést, mielőtt említette volna ezeket a rossz dolgokat. Valahányszor Jézust nagy tömeg követte, amely a közelségéért kiáltott, és talán még azt is, hogy jöjjön vele. Jézus mindig elment és mondott valamit, ami nem tetszett az embereknek. Olyanokat mondtak, most János evangéliumából hadd idézzek néhány részt, mint például, hogy a tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez. Ki hallgathatja őt? Néhány verssel később aztán János azt írja, hogy ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. És aztán Jézus még rosszabbá tette a helyzetet azzal, hogy megkérdezte a megmaradt 12-t, hogy mi van veletek? Benne vagytok-e ebbe, vagy sem? El tudjuk képzelni, hogy ugye Pétert, ahogy valami olyasmit mond, hogy hát persze, hogy kitartunk melletted, de talán egy kicsit vissza kellene fognod azt, amit mondasz, hogy többen legyenek melletted. Mert tömegesen elijeszti őket azzal a sok beszéddel, hogy milyen nehéz a tanítványnak lenni. Ugye ezt gondolhatták azok a tanítványok, akik ott voltak Jézus mellett, és nap mint nap látták azt, amit tett, és azt, amit ő tanított, azt hallgatták. Talán azt mondta még Péter neki, hogy vezesd őket fokozatosan, hogy hozzászokjanak a gondolathoz, mert akkor nem marad senki, akinek prédikálhatnál, és az egész munkádnak annyi. De Péternek, hála Istennek, fogalma sem volt a mai modern marketing technikákról. Péter csak annyit mondott, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Péter kijelentése a miénk is kell, hogy legyen. Nekünk sem a mai hirdetések, marketing fogások alapján kell követnünk Jézust. Mert ha Jézus valóban Isten fia, ha valóban ő az út, az igazság és az élet, akkor a tanítványság ára az, amit ő mond. Mi magunk dönthetjük el, hogy mennyire akarjuk komolyan venni. Mert azért vagyunk itt, mert megtettük azt a lépést, azt az ugrást, ami az életünkben meg kellett, hogy történjen, hogy itt legyünk most ebben a pillanatban, és hallgassuk az ő igéjét. De vajon hányan hagytunk hátra valamit, mint Péter és János, vagy Jakab és András a galileai tenger mellett a hálóikat és a hajóikat, amikor Jézus hívta őket? Az emberek sokféle okból vonzódnak Jézushoz, vagy az evangéliumhoz. Vannak jó, de vannak kevésbé jó okok is. Fogyasztói társadalmunkban az egyik dolog, amiről a gyülekezetek növekedésével foglalkozó szakértők beszélnek, az a marketing. Hogyan lehet vonzani az embereket? Mi a titok? Az, hogy nyissunk az ifjúság felé, vagy hogy kortárs zenét játszunk, vagy hogy profi multimédiás eszközökkel tartsunk istentiszteletet. Persze nem mintha ezekkel a dolgokkal bármi baj lenne, de komolyan kell vennünk a gyermekeinket, Isten olyan zenével kell tisztelnünk, amely felemeli a szívet, és a legjobb formánkat kell hoznunk az Isten tiszteletre is. De talán, és csak talán, inkább azzal kellene emelnünk a mércét, hogy kihívást jelentünk az embereknek, mint sem kiszolgáljuk az ő igényeiket. Mert Jézus követése, az ő tanítványsága, az kihívást jelent, és nem a mi igényeinkhez hasonul, vagy azokhoz igazodik. Jézus azt szeretné, ha az emberek átgondolnák a tetteiket. Miért követik őt? Ha valóban követik őt, annak ára van, az életük ára. Jézus követése nem arra való, hogy csak egy újabb érdeklődési terület legyen elfoglalt a változatos életünkben, mert az azt jelenteni, hogy ez lenne a szívünk középpontja, hogy változatos legyen az életünk. De gondolkodtunk-e már azon, hogy mit jelent a tanítványság ára, amiről itt Jézus beszél? Jézus arra hívja őket és minket is, hogy álljunk meg és gondolkodjunk. Gondolkodjatok el azon, hogy mit jelent számotokra a hitetek. Gondolkodjatok és imádkozzatok. Hátrébb soroltuk-e a hitünket, mint valami más dolgot? Csak valami olyasmi, amivel szépen kitölthetjük az üres réseket, amikor van egy kis plusz időnk? Vagy pedig olyan dolog, ami az egész életünket kitölti? Hol tart az Istennel való kapcsolatunk? Ő a mi Istenünk, teremtünk és fenntartunk. Ő az élet, az isteni forrás, akiben élünk, akiben mozgunk és akiben vagyunk. Ő a mi megváltónk, aki azért jött, hogy megváltson minket a bűn és a halál hatalmától, és aki annyira szeret minket, hogy mindenét odaadta a megváltásunk reményéért. Jézus arra kér minket, hogy álljunk meg és gondolkodjunk a tanítványság árán. Mert Jézus követése, ahogyan itt fogalmaz, keresztet, kereszthordozást jelent. Azt mondja, hogy van egy kereszt, amin rajta van a nevünk. És arra hív, hogy vegyük fel és hordozzuk. Hogyan néz ki a keresztünk? Mindegyikünk keresztje nagyon különböző. Lehet, hogy életünk különböző fejezeteiben más-más keresztet kell hordoznunk. Amikor egy szerettünk hirtelen valami egészségügyi válságon megy keresztül, akkor azonnal akcióba lendülünk, hogy segítsünk, ahol tudunk. Amikor a szüleink öregszenek és új kihívásokkal szembesülnek, akkor mi is beleállunk, hogy segítsünk a mindennapi teendőkben. Vagy ott volt például a járványos koronavírus járvány időszaka, amikor az egészségügyi személyzet fárasztó hosszú órákat dolgozott, hogy a rendkívül beteg lakosságot ellássa. A keresztjeink mind nagyon különbözőek. Ne azt nézzük, hogy a másiknak mit kell elhordoznia. De mind hasonló dolgot jelentenek számunkra. Valami olyasmi, amit önként vállalunk egy másik emberért, időnként talán még erőszakosan ránk is kényszerítik, de mindannyian hívások az Istentől, elhívások. Hívnak bennünket. Arra vagyunk elhívva, hogy szolgáljunk, szolgáljuk fele barátainkat, szolgáljuk Istent. Nem más hív bennünket, mint Krisztus szeretete. És ebben a szolgálatunkban, munkánk által Krisztus szeretetének eszközeivé válunk a világ számára. Mert a kereszt, amit el kell hordoznunk, az definíció szerint teherrel jár. De egyben az az eszköz is, amelyen keresztül életünk elnyeri a legnagyobb értelmét és célját. Egy teher cipelésével jár majd fele barátainkért, de benne van örömünk, és benne van a beteljesedésünk forrása. És azzal, hogy elveszítjük magunkat a szolgálatban, azzal nyerjük el életünk igazi értelmét. Jézus arra hív minket, hogy életünket a kereszt szemszögéből nézzük. Hogyan befolyásolja a kereszt, amelynek hordozására elhívást kaptunk, azt, hogy hogyan fogjuk az életünket élni. Hogyan befolyásolja eszközeink mások javára történő felhasználását? Hogyan befolyásolja azt, ahogyan a szomszédainkra, ahogyan a közösségeinkre tekintünk? A családunk, barátaink, kollégáink. Jézus arra hív minket, hogy álljunk meg és gondolkodjunk. Gondolkodjunk és imádkozzunk. Gondoljuk át a keresztünket, a hivatásunkat, elhívásunkat, az életünk célját. Jézust követni nem ugyanaz, mint a tömeget követni. Ha azt várjuk, hogy minden ugyanolyan legyen, mint volt, kivéve vasárnapi templomba járást, akkor nem igazán vettük észre az apróbetűs részt abban a szerződésben. Sokan szeretnek például külföldre utazni, nyaralni, de csak akkor, hogyha ott vannak azok a dolgok is, amiket ők szeretnek itt a lakóhelyükön. Azok az éttermek, vagy azok az olyan dolgok, amik itthon is megvannak. 1996-ban egy nemzeti park munkatársai a következő megjegyzéseket gyűjtötték össze. Emberek leírták ezeket a vendégkönyvben, panaszkönyvben inkább pontosabban, hogyha így fogalmazunk. Egyik ember azt írta, hogy az utakat, az ösvényeket fel kellene újítani. Nehéz rajtuk járni, sok a kő, sok a göröngy, és hogy kerüljék el a felfelé vezető ösvények építését, mert hogy azok magasra mennek, és nehéz azokon járni. Másik ember azt írta, hogy túl sok a bogár, a pók és a pókháló. Permetezzék le az egész vadont, hogy megszabadítsák a területet ezektől a kártevőktől. Aztán a harmadik azt írta, hogy kövezzék ki az ösvényeket, egyes helyeken szükség van felvonókra, hogy fel lehessen menni a hegy tetejére, hogy ne kelljen állandóan túrázni a kilátáshoz. Aztán a másik megint azt írta, hogy a farkasok túl nagy zajt csaptak tegnap este, és nem tudtam aludni. Kérem, írtsák ki ezeket a bosszantó állatokat. Következő. Túl sok a szikla a hegyekben. És az utóbbira fókuszáljunk egy kicsit, hogy nekünk milyen sziklák vannak az utunkon, életutunkon. Mi nehezíti meg számunkra Jézus követését? Van-e valami, amit a magunkénak tekintünk, és amit egyáltalán nem vagyunk hajlandóak átadni az Istennek? Találjuk, hogy mi az. És hogyha ezt megtaláltuk, akkor adjuk át neki. Mert Jézus követése az olyan, mint egy folyamatosan haladó vonat, amiről nem akarunk leugrani. Mert amikor igent mondunk Istennek, amikor felszálltunk erre a vonatra, akkor mindenünket átadtuk neki. Miért olyan magas a tanítványság ára? Mert ami jó, és ami az Istentől származik, csak az a jó, ami jó, az nem olcsó. Nem olcsó kegyelmet kaptunk Jézus Krisztus keresztjében, hanem drága kegyelmet, amiért Isten mindent odaadott. Például, amikor elmennek az emberek nyaralni, a napsütés, a trópusokra például, a napsütés és a pálmafák, azok olykor annak az árába kerülnek, hogy ott bizony nagyon nagy viharok, hurrikánok vannak. Vagy az olimpiai érmek, amikért küzdenek a sportolók, azok izzadságba, fájdalomba és időbe kerülnek. Jézus követése pedig, és itt tehetünk pontot a tanítás végére, az mindenbe kerül. Imádkozzunk! Mennyei Atyán, köszönjük neked ezt az igét. Köszönjük, hogy te megmondod az igazat. Megmondod, hogy mi a tanítványság ára. Hogy az egész életünket neked kell szánnunk. Hogy mindent oda kell adnunk. És hogyha felszállunk erre a vonatra, akkor ott maradjunk, és végig menjünk ezen az úton, elérve a te jelenlétedbe. Amen.